Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, mindenható Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére, Debreceni Baptista gyülekezet testvériségének a köszöntését is hozom, áldott ünneplést kívánnak, ez most ugye kétszeres ünnep is, hiszen pünkösd ünnepe van és bemerítés ünnepé. De elmúlt percekben megható volt hallani a fehér ruhásoknak a bizonyságtételét, és aztán a bemerítkezést is látni az új szövetségi gyakorlat és az új szövetség rendje szerint. Hé Pentekoszté, hé Mera, így van görögül a pünkösd az új szövetségben, a magyarba is némi áttétellel így került be, és azt jelenti, hogy az 50. nap. Ugyanis a Páska ünnep, vagy hogy mi ismerjük jobban, a húsvét ünnepe utáni 50. napon volt a pünkösd ünnepe. Izrael népe körében is ünnep volt. Izrael az ószövetségi választott nép, és a Páska ünnep a kivonulás ünnepe volt, amikor kijöttek az egyiptomi rabságból, és a pünkösd ünnepe pedig az aratási ünnep, az első zsenge bemutatásának az ünnepe. A hetek ünnepének is hívták ugye a 7-7-7, 7x7-49, 50. nap nyomán. Isten elhívta Ábrahámot, és elmondta, hogy nagy néppé fogja tenni, és Izrael népe felé kijelentette, hogy nem azért választottalak titeket, mert minden népnél nagyobbak vagy különbek vagytok, hanem mert szeretlek benneteket. És Isten elhívása megbánhatatlan, ez Izraelre nézve igaz. Nekünk azonban a pünkösd ünnepe azért áll még közelebb a szívünkhöz, mert amint hallottuk, ez a gyülekezet születésnapja. Az egyháznak a születésnapja, hiszen azon a pünkösd ünnepén, amikor Péter apostol előállt, amikor a Szentlélek kitöltetett és hirdette az evangéliumot, és 3000-en csatlakoztak hozzájuk, és szintén vették a Szentlélek ajándékát, megalakult az gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet, az első gyülekezet, megindult az egyház küldetés ezen a földön, elkezdődött a Szentlélek korszaka. Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy örök Isten, valljuk a Biblia alapján, és Isten, amikor kijelenti magát Mózesnek ott a csipkebokornál, és Mózes kérdezi, hogy mit mondja, ki küldött engem, hogy menjek oda Izrael fiaihoz, vezessem ki őket a rabságból, amikor emberileg semmi esély nincsen, azt mondja Isten, hogy mondd meg, hogy a vagyok küldött téged. És aztán kimondja a nevét is, hogy mi az ő neve, ami mögött szintén ez van, hogy én veled vagyok, veled leszek, értetek vagyok itt. Ez az Isten csodálatos üzenete most is, az Atya üzenete hozzánk, hogy a Szentlélek által, az ige által, mint háromságban egy örök Isten itt van velünk. És az Úr Jézus azt mondja, amikor elmegy erről a földről a tanítványainak, hogy imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. No, a megdicsőlt testben odaül az Atya jobbjára. Nem látjuk ő testi szemeinkkel most sem, és mégis velünk van, mert azt mondja, hogy elküldöm a pártfogót, a vigasztalót, a Szent Lelket, és a Szentlélek is az ige által itt van velünk. Azért mondja Pál apostol, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Csodálatos dolog a Szentlélek Istennel találkozni. És aki megtér és újjászületik, abban lakozás vesz a Szentlélek, és azért könyörgünk, azért imádkozunk, arra vágyunk, hogy újra és újra betöltsön bennünket, hogy dicsőítsük őt, kövessük őt és szolgáljuk őt. Ezen a délutánon ószövetség igét fogok olvasni, de majd látni fogjuk, hogy ebben is ott az evangélium, hiszen Isten lelke ihlette az igét a megírásakor, és Isten lelke teszi élővé, amikor hallgatjuk annak a hirdetését. Mégpedig a Királyok második könyve 5. részéből fogom olvasni. Sokak számára jól ismert történet ez. Azt kérem, hogy fönnállva hallgassuk Isten igének az olvasását, Királyok második könyve 5. részéből, amelyből szól majd az evangélium, de szól a bátorítás és a megerősítés a hívők számára arra a szolgálatra, amire elhivattunk. Királyok második könyve 5. rész első verstől, tehát így szól Isten igéje. Naamán az arámok királyának hadsereg parancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabította meg az úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám király ezt mondta, menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt, most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Éltsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét. Azután végighúzza kezét a beteg helyen és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abana és Pár-Pár, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult és haragosan eltávozott. Szolgái azonban oda mentek és így szóltak hozzá, atyám, ha próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Lement tehát és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt, az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit, bár unszolt, hogy fogadj el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán, ha nem fogadod el, akkor viszont ad a szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé szolgát sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő azt felelte, menj el békével. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te igédet. Köszönjük, hogy élő és ható az most is. Köszönjük, hogy a te lelked ihlett, amikor megirattatott, és a te lelked teszi ma is élővé, ami számunkra. Szólj hozzánk, hadd tudjunk rád figyelni, neked engedelmeskedni, neked dicsőséget adni, életünket, sorsunkat oda tenni a te kezedbe, ahol a legjobb helyen van. Ó, Urunk, hallgass meg imánkat a te nagy kegyelmedből. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Három kortyot ittam most ebből a pohárvízből. Egy baptista lelkipásztor volt Izraelben, és elmondta, hogy amikor a Holt-tengernél jártak, azt tudjuk, hogy annyira sós, hogy semmilyen élet nincs benne, akkor fölhívták a figyelmüket, hogy semmiképpen ne igyanak belőle, főleg 3 kortnál többet nem, mert azt már nem fogja életben valaki kibírni, mert olyan pusztító hatása van. Úgyhogy most eszembe jutott erről 3 kortról, de nem a Holttengerről szeretnék beszélni, hanem az élő Istenről és az élő Istennek az igéjéről. Ez a szakasz, amelyet felolvastam, azt szoktuk mondani, hogy Naamán története, vagy Elizeus próféta történetei közül az egyik. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy Isten története Naamánnal. És olyan üzenetek vannak benne, hogy egy 7-es sorozatot tarthatnánk róla. Most majd elkezdjük ezt elemedni, de lehet, hogy nem jutunk 2-3 versnél tovább a mai délutánon, de abban is benne van az evangélium, és benne van a bátorítás, ami számunkra. Azzal szeretném kezdeni, hogy És azért olvastam fel, hogy azért előttünk legyen ennek a története, akik ismerjük is, megelevenedjen, akik nem, azok pedig, azok most hallhatták, hogy mi is volt Naamánnak a problémája, hogyan oldódott ez meg, mit jelentett az ő számára az a csodálatos találkozás Istennel, amely gyógyulást hozott a testének és a lelkének egyaránt. Az jutott eszembe, hogy figyeljük meg, hogy hogyan indul el, hogy egy mondatot hall, egy bizonságtételt hall egy kislánytól, egy rab szolga sorban levő kislánytól, és ő ennek a nyomán elindul, ezt komolyan veszi. És lehet, hogy ezen a délutánon van Istennek mondani valója hozzád, lehet, hogy egy mondat. És sokszor ige hirdetésekből nem is nagyon marad meg több, mint egy-egy mondat, de az is sokat ér. Emlékszem rá, hogy évtizedekkel ezelőtt hallottam ige hirdetéseket, és megmaradt egy mondat, és amire szükségem volt, amikor szükségem volt, akkor az megelevenedett, akkor az élővé lett, akkor az tanácsot adott, az megerősített. Az is előfordulhat, hogy sok-sokszor halljuk, és aztán úgy elisszálnak. De azért kell újra és újra olvasni, újra és újra hallgatni, hogy megérintsen, hogy belénk jöjjön, részünké legyen, átjárja a szívünket Istennek az üzenete. Szóval egy mondat is megváltoztathatja az életünket. Megállíthat valamiben, elindíthat, megtérésre hívhat bennünket, vagy éppen megerősíthet, vagy útelágazásnál eligazíthat. Eszembe jutott az a történet az ókorból, hogy volt egy fiatalember, aki Afrikában született, Tagastéban, majd Kartágóban és Rómában tanult, és hát olyan sokra vitte, olyan kiváló adottságai voltak, hogy Milánóba került a császári udvarból, rétor lett. Többek között az is a feladata volt, hogy a keresztényekkel vitatkozzon, a keresztény tanokat megcáfolja. Ő maga se sokra tartotta a kereszténységet, bár az édesanyja hívő volt, és állandóan imádkozott érte. És egy alkalommal mégiscsak kezdte foglalkoztatni, és lehet, hogy már többen kitalálták, hogy kiről beszélek, kezdte foglalkoztatni, hogy valahogy nem jó úton halad az ő élete. Élte az aranyifjak életét is, egy igen kicsapongó életet, miközben ilyen magasra emelkedett. És aztán abban a városban, hogy vitába tudjon szállni, a püspökkel elment, hogy meghallgassa az ige hirdetést. De egyre jobban nyugtalanított, hallott, és elkezdte olvasni a Bibliát. Elkezdte tanulmányozni, elkezdett foglalkozni vele. És egy alkalommal, 386-ban, amikor, hát ez elég régen volt ugyan, de Isten igéje mindig élő és ható. Éppen a kertjében pihent, amikor egy hangot hallott, gyermekhangot, nem is tudta, hogy honnan jön, csak azt hallotta, hogy tolle lege, vedd fel és olvasd, vedd és olvasd. És akkor fölvette a Bibliát, hát az volt ott a keze ügyében, és éppen a római levelet tanulmányozta, és ott volt nyitva a római levél 13. részénél, ahol a következőket találta. Mindjárt szeretném ezt idézni. A római levél 13. részében. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. És ezt telibe találta. Önmagára ismert. Hát én pontosan így élek. Ebben vagyok, ebben vívódok. Nem találom igazán a helyemet. Ettől kell megszabadulnom, és ezért kell az Úr Jézushoz jönnöm. És meghozta a döntést. Megtért. Augustinusnak hívták, Szent Ágostonként ismerjük jobban, hiszen a kereszténység egyik legnagyobb tanítója lett, teológusa lett. Egyetlen mondat eltalálta a szívét, megváltoztatta az életét, és Isten nagy dolgot végzett rajta keresztül, hiszen nagyon sokaknak prédikált, könyveit olvasták, ma is hatással vannak az írásai, ma is forgatják azt. Elindítója volt, ugye a reformáció idején is az ő írásai sokat jelentettek abban a megújulásban, ami akkor történt. Sőt, ugye Luther Márton Ágoston rendi szerzetes volt, és onnan tért meg, ott élt meg, és lett a reformációnak az elindítója. Eszembe jutott az is, hogy volt egy fiatalember, és kicsit ugorjunk a történelemben, ugye az ókorból menjünk az újkorba, és 1850-ben járunk, 1850. január 6-án egy téli vasárnapon elindult, hogy fölkeressen egy templomot Londonban, akkor már hetek óta újra és újra elment vasárnaponként különböző templomokba, mert várta, hogy választ kap a kérdésére. Ugyanis egy bizonyos felszínes vallásosságban élt, de ráismert arra, mint Ágoston is, hogy valahogy elrontottam az életemet. Nem találom a boldogságomat. Azon az úton, amelyen járok, amikkel próbálkoztam, az nem tölti be a szívemet. Valami nincs jól, és amennyire én már megismertem a Bibliát, az azt jelenti, hogy én egy elveszett vagyok, én egy bűnös vagyok. És mint akinek kiadták a letartóztatási parancsot, előbb-utóbb az ítélet utól fog érni. És ahogy ment vasárnapról vasárnapra, akárhova ment, erre nem kapott egyértelmű választ. És azon a napon egy nagy hóförgetek támadt, lehet, hogy már vannak, akik tudják, hogy kiről beszélek, de hát azért végén majd megmondom. Tehát, akik esetleg nem ismerik, nem is jutott el oda, ahova igyekezett, hanem bement egy kis kápolnába, egy mellékutcában, ahol nem voltak ilyen sokan, mint itt, 15-20-an, ha lehettek, még a lelkipásztor sem érkezett meg a hóvihar miatt, hanem hát egy egyszerű igehirdető, egy laikus, ahogy mondani szoktuk, de nem szeretem ezt a szót, mert akik Isten gyermekei, akik szentek, akiket Isten fölruház, fölken arra, hogy szólják az igét, azok nem a tisztségtől függően szólják, hanem az ő lelke indítására. Ez az egyszerű, mondjuk így. Igehirdető fölment a szószékre, és Ézsaiás 45. részéből olvasta azt az igét, hogy rám figyeljetek, rám nézzetek a föld legvégéről is, és megszabadultok. És arról szólt az igehirdetés, hogy nagyon egyszerű módon néz Jézus Krisztusra. Ahogy ránéztek Izrael fiai a pusztában a részkígyóra, amikor bűnt követtek el, amikor Isten ítélete érte őket, és a mérges kígyók megmarták őket, és a halál közeledett, akkor azt mondta Isten, a bűnbánatot tartanak, mert már az ott volt a szívükben a fölismerés, hogy ez bűneink miatt van. És bánkódtak-e fölött, és sírtak, és kiáltottak. És azt mondta Isten, állíts fel egy póznát, tűz egy részkígyót, és aki fölnéz rá, az megmarad. Ezt a döntést kellett meghozni. Bűnbánattal és itt el föltekinteni. És azt mondta az Úr Jézus, hogy ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának fölemeltetni, hogy aki rátekint, az megtartasson. És akkor ez a fiatal ember kezdte megérteni, hogy miről van szó. Hogy az ő számára a válasz megvan. Hogy ha fölismeri az ő elveszett, nyomorult, bűnös állapotát, van erre megoldás? Hát a szónok az megtette azt, amit mi nem igen szoktunk megtenni, hogy megfigyelt, hogy egyetlen egy látogató van. Egyetlen egy látogató, mert mindenkit ismert, aki ott volt az Isten tiszteleten. És mondta is neki, hogy te fiatal ember, olyan nyomorultól nézel ki, és még nyomorultabb leszel, ha meg nem térsz, és a pokolra fogsz jutni, nézd föl Jézus Krisztusra. És akkor ez a fiatal ember megértette, hogy nincs neki érdeme, nincs neki mire hivatkozni, nincsenek olyan tettei, amivel ő odállhat Isten elé, de ha Jézus Krisztusra néz, hogy mondja egy ének, ki Jézushoz jön, ki Jézus keresztény hittel szemlél, üthöz jön azon órában. És azt mondta, hogy a legszebb szó ez lett egész életében, hogy nézz. Ez az egy mondat. Rám figyeljetek, rám nézzetek, a föld legvégéről, és megszabadultok, az ő megtéréshez vezetett. Már többen kitalálták, hogy Spurgeonről van szó, a nagy baptista igehirdetőről, akit minden felekezet úgy tart számon, mint a prédikátorok fejedelmét. Egyetlen mondat megváltoztatta Augustinus életét, és Isten nagy hatású igehirdetője és nagy teológus lett évszázadokig ható szolgálattal. Spurgeon igehirdetéseit ma is olvassák. Ma is olvassák az ő elmélkedéseit, amiket ő írt minden napra. Ma is olvassák. Nemrég kért valaki, hogy vegyek neki egy ilyet, és írjak bele néhány sort is, hogy úgy szeretné, hogy ha Spurgeonnek ezt a könyvecskét, amiben minden nap ott van egy-egy igei üzenet és magyarázat, ő olvashatná. Isten munkája csodálatos. De nem csak arról van szó, hogy ilyen nagy nevű emberek tértek meg egy-egy mondatot hallva, még egy történetet engedjetek meg bevezetőbe, egy harmadikat, amit nem tudjuk a nevét. Olvastam róla, ő maga tett bizonyságot, ennyi maradt fönn, pedig ez a II. Világháború alatt történt egy haláltáborban, Ott volt egy férfi, aki nem volt hívő, aki végtelenül szomorúan, összetörten, kiábrándultan és elkeseredetten állt egy reggel a sorakozón, amikor kivezényelték őket, és elhatározta, hogy véget vett az életének, semmi értelme. Nincs tovább itt gyötrődni, és majd éjszaka kilopózik a barakból, és neki megy a tábor tövező kerítésnek, ami a magas feszültséget vezettek, és ezzel vége. És akkor ezt ő megírta a háború után, mert ugyanis túlélte a haláltábort, ugyanis megtért, és Isten gyermeke lett, de a bizonságtétel úgy maradt fönt, név nélkül, olvastam egy folyóratban, aztán könyvekben, sok helyen megjelent ez. Abban a percben, hogy én ezt átgondoltam, a fejem fölül, tisztán csengő hangon a következőt hallottam. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben. És akkor megértettem, hogy valakinek én fontos vagyok. Hogy valaki törődik velem. Hogy valaki nem mondott le rólam. Hogy van még remény az én életem számára. Ugyanis ott volt egy lelkipásztor, magánzárkába zárva, hogy ő ki volt, azt majd holnap délelőtt szeretném elmondani, pünköst hétfőn, ha eljöttek, akkor megtudjátok. Szóval ott volt magánzárkában, és amikor valami mozgást hallott a télen, akkor egy-egy igeverset kikiáltott, hát ha valaki meghallja. És azt mondta ez a férfi, én ezt meghallottam, nem lettem öngyilkos, túléltem a tábort, megtértem, és bizonyságot teszek róla, hogy ez az ige mentett meg engem. Ilyen hatalmas Isten igéjének, egyetlen mondatának. Egyetlen mondaton el lehet indulni. Lehet, hogy ma ez a te napod, amikor el kell indulnod egy mondaton, ahogy Naamán elindult. Egyetlen egy mondaton. És az egész élete megváltozott. És megszabadult. Nem csak a betegségéből, hanem új életre, mert megtért. Ezt nem lehet másképpen mondani, ami az ő életében történt. Nos, akkor nézzük meg, hogy ki is volt Naamán. Hát, ha valaki nem hallott még róla, bár a felolvasásban is úgy össze lehet rakni, ő nem akárki volt. A szíriai, ugye itt Arámnak van írva, szíriai király, hadsereg parancsnoka, második ember a király mögött. A ókorban egy kicsit még visszább megyünk, mint az előbb Szent Ágostonnál, Krisztus előtt a 800-as években, ez akkor történt, amikor Izrael népe ketté szakadt, volt egy északi királyság, a tíztől Izrael és a déli Júda, és az északi királysághoz kapcsolódik ez a történet, a Szíriához volt közelebb, többször voltak ők háborúban, békében, és aztán ilyen félig meddig csetapat és dolgokban. Ekkor is Szíria bizonyos fokig ilyen felügyeletet gyakorolt, vazallusi módon kezelte Izraelt, viszont olvasunk róla, hogy portyázó csapatok rabszíra fűztek, elvittek embereket, még gyermekeket is. Erről eszünkbe juthat a török idő, ugye Magyarországon, amikor ha háború se volt, éppen béke volt, akkor is volt, hogy elvittek, rabszíra fűztek embereket, férfiakat, nőket, gyermekeket. Nos, Naamán sikeres volt, hiszen győzelmeket aratott. Megbecsült volt, a király is nagyra tartotta, tisztelte őt a nép, gazdag ember volt, hát olvassuk, hogy amikor elindul, micsoda rakománnyal megy. Hát ugye, mit is olvastunk, hogy 10 talentum ezüstöt vitt, ugye 46 kiló volt egy talentum, hát az több mint 400 kiló ezüstöt, hát azért az mindenkinek nem volt, ugye? És vagy 80 kiló aranyat vitt, meg még itt valamennyi 10 öltöző ruhát. Sikeres volt, gazdag volt, megbecsült volt, győzelmeket aratott. Hát egy olyan ember, akit irigyeltek. És ma is irigyelnének, nem? Hát ilyen akar lenni a körülöttünk lévő világban, ha szétnézünk, az embereknek a többsége, vagy szinte mindenki. Hányan és hányan elmondják, ha nekem ez sikerülne, ha oda eljutnék, ha azt elérném, akkor boldog lennék. Nem így van? Azért gyötrődnek sokan, mert még nem sikerült elérni. Még nem vagyok olyan sikeres, nem vagyok olyan gazdag, nem vagyok olyan elismert, nem jutottam még arra pozícióra, hát ő magas pozícióban is volt, és gyötrődik ezen. De ha elérném, akkor boldog lennék. Na, már ezt mind elérte. Igen, ám, de nem ér véget a mondat. Nem ér véget a mondat. Vagy egy új mondat kezdődik, és abban van egy rendkívüli kijelentés. Mert ez a vitéz hős, Ez az erős férfi, azt olvassuk, hogy bélpoklos volt. És ez mindent beárnyékol. Ez mindent zárójelbe tesz, ez mindent keresztül húz. Annak idején gyógyíthatatlan volt ez a betegség. És előbb-utóbb kiközösítették a társadalomból. Tehát mindent elveszít, és aztán pedig a halál vár rá. Ez döbbenetes. Ez döbbenetes. Pedig hát irigyelt volt minden szempontból. De az az egy fél mondat mindent keresztül húzott. Kis foltocskák jelentek meg a testen. A leprának többféle változata volt, lehet, hogy ő valamely enyhébb formáját kapta el, lehet, hogy valami olyan bőrbetegség volt, ami nem is lett volna esetleg úgy annyira azonnal, vagy nagyon rövid távon halálos, azokat is abban az időben kirekesztették a társadalomot, tehát ő mindenképpen oda jutott volna, hogy elveszti ezt, mindazt, amit ő elért. És aztán ugye ezek tovább nőttek, hegesedtek, fekélyesedtek, és ott nem érzett semmit. Ugye Afrikában ma is azért van az, hogy ha üvegbe, szegbe lépnek, nem veszik észre. És nem akarom ezt nagyon részletezni, de amikor már elkülönítik őket, és a végső stádium felé közeledik, akkor ugye a végtagok kezdenek leesni, a fű, az új percek. Ez egy döbbenetes dolog, még belegondolni is ebbe a helyzetbe. És ez Naaman életében így volt. És úgy gondolom, hogy nem erőltetett dolog azt mondani, hogy átvitt értelemben az emberiségről van szó. Hogy rólunk emberekről van szó. A Biblia följogosít erre bennünket, mert arról a halálos, bennünket megmérgező és tönkretevő betegségről, most így mondom, a bűnről, a Biblia beszél úgy, mint a bűn leprája. Beszél úgy. Igenis, rólunk van szó. Az emberiségről van szó. Nagy dolgokat vitt véghez az emberiség, ha végignézzük az elmúlt századokat vagy ezredeket. Hát micsoda építményeket hozott létre. Piramisokat ma is csodáljuk, és nem tudtuk megfejteni, hogy építették. Nagyon sok elmélet van erre. Mondhatom, hogy már az atomot hasítja, a holdra száll. Képet, hangot tud küldeni a világ bármely részére, és sorolhatnánk sokáig, hogy a mikrokozmosz vagy a makrokozmosz területén mit ért el. Azt mondhatjuk, hogy egy vitéz hős az emberiség, az ember, amit meg tudott alkotni, el tudott végezni, de mégis hozzá kell tenni, de bélpoklos, de leprás, de a bűn halálos mérgével megfertőzött. És azt a Biblia mondja. Ezt a Biblia állítja. Sok mindent mondanak a filozófusok, sok mindent megállapítottak a tudósok, sokféle módon vélekednek az emberről az irodalmárok. Tudjuk, hogy vannak ilyen irányzatok. A liberalizmus azt tanítja, hogy az ember eredendően jó. Hát vannak persze hibái, de majd ilyen-olyan neveléssel majd rendben jön, és így tovább. Most ezeket nem akarom felsorolni, mert ez mind tévút. Mert a Szentírás azt mondja, hogy mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Dávid, aki Isten szíve szerint való férfi volt, azt mondja, hogy bűnben melengetett engem az én anyám, és vétekben fogantattam. Ezt a fölismerést kell, hogy mondja. Az első emberpár bűne óta mindenki bűnös természettel születik erre a világra, és aztán hozzáteszi személyes vétkeit. Mert az a nagy tragédia az emberiségnek, hogy vitéz, hős akar lenni, de Isten nélkül. Nagyjá akar lenni, de Isten nélkül. Ez a katasztrófa. Hát figyeljük meg, Az ember boldog akar lenni, de Isten nélkül. Mert hitt annak a hazugságnak, ami elhangzott ott az Édenkertben. Olyanok lesznek, mint az Isten, mondta a kísértő. Mondta a lelkünk ellensége. Ami azt jelentette, hogy hát akkor... Hát mi oda fogunk jutni? Akkor a hatalomra nem jutottak. Hát nem lett az ember mindenható, nem lett istenné, de ha olyanok leszünk, mint az Isten, akkor nem is kell Isten, nem? Hát akkor itt pont ez volt a cél. Ez az alapbűn, hogy nem bízunk Istenben, míg meg nem térünk, hogy nem hiszünk, hogy nem engedelmeskedünk. Ők megvonták a bizalmukat Istentől, és hittek ennek a hazugságnak. Olyanok lesznek, mint az Isten. Ma is ennek hisz nagyon sok ember. Figyeljük meg, ha beszélünk az emberekkel, még Istentől féltik az örömüket, Istentől féltik a boldogságukat. Az előbb említett Szent Ágoston írt egy könyvet megtérése után, De Beata Vita címmel, a boldogságról, a boldog életről. Azt mondja, hogy mindenki boldog szeretne lenni. De a múlandó, az ideig való nem adhat boldogságot. Csak az örökké való. Ezért tehát, ha az ember boldog lesz, csak Istentől lehet boldog. Ezt kell megérteni, ezt kell fölismerni. De addig, ameddig valaki nem jön rá arra, hogy beteg, addig nem keresi az orvost, sem a gyógyszert. El se fogadja. Addig, amíg Naaman azt gondolta, hogy ezek a kis foltocskák, azok nem veszélyesek, azok valami jelentéktelen dolgok, addig ő nem kereste a megoldást. Addig, amíg azokat el lehetett kendőzni, mert egy ideig el lehet kendőzni, addig ő nem kereste a megoldást. De akkor, amikor valakire ránehezedik ez, amikor ezt fölismeri, amikor Isten igéje szent lelke által eltalálja a szívét, amikor fölébred arra, hogy én egy elveszett, nyomorult bűnös vagyok, akkor kezd fontos lenni Isten, meg a kegyelem, meg a bűnbocsánat. Azt írja ugyanaz a Szent Ágoston, hogy bűnösségünk fölismerése megváltásunk kezdete. És azt mondja erről Luther, hogy ez egy nagyon keserű dolog. Nekünk a büszke, magabiztos, Isten nélkül boldognak válni akaró ember számára. Naaman is megtett még itt egy-két varga betűt. Nem olyan könnyű mindig ez az út, hogy elindult, elhitte annak a kislánynak a bizonságtételét, de próbált ő intézni emberi módon, levelet vitt, ezüstöt, aranyat vitt, hát hogy működik, ugye? Összeköttetés és a pénz. Ha nem így lehet mindent elintézni, gondolja az ember. És azt gondolta a király egyik, a Szíriát, ez így megy, Naaman is elgondolta, hogy így megy, és az Izrael királya az ment ilyen formában, és teljesen kétségbe voltak esve, hogy nem működik. Nem értjük, hát mi van, hát mindent így intézünk. Van még varga betű ott, van még tévedés ott, van még miben változni, amikor ő le se akar szállni a kocsiról, hát ő mégiscsak Naaman, jöjjön ki Elizeus, és mondja el, hogy mit tegyen, úgy, ahogy én elvárom, még Istennek is elő akarjuk írni, hogy mit csináljon, hogy csinálja. De le kell szállni arról a szekérről. Nem lehet a Jordánba bemerítkezni a kocsi tetején ülve. Nem lehet a magas lovon ülni, és egyben bemenni a szoros kapu, nem lehet. Le kell szállni erről. Föl kell ezt ismerni, hogy bűnbánatra és alázatra van szükség, és erre mondja Luther, hogy ez keserű először ezt meglátni. Amikor egy új szövetségi professzor Angliába bement az egyik katedrálisba prédikálni, vártak, hogy most micsoda előadást hallunk majd, valamelyik görög igenragozás, ilyen-olyan, és meg új régészeti felfedezésekről. És akkor ez a professzor azt mondta, az a legnagyobb kérdés, hogy én a nyomorult, elveszett bűnös, hogyan állhatok meg a Szent Isten előtt. Ez a legnagyobb kérdés, ez az első. És nincs emberi érdem, csak egyedül Jézus Krisztus érdemében. Az ő váltság halála által lehetséges ez. Ez az evangélium, hogy van megoldás. Ez volt az evangélium Naaman számára, hogy egyszer csak elhangzik felé, hogy biztosan meggyógyulsz elmégy Izraelben, mert van Isten Izraelben, van proféta Izraelben. Emberileg lehetetlen. A király se tud rajtad segíteni. Te se tudsz magadon segíteni. De van megoldás Istennél. Ez az evangélium, az örömhír, a jó hír. Annyi rossz hírt lehet hallani manapság. Ez a jó hír. Isten szeret téged. Isten nem mondott le rólad. Isten megoldást készített, mert elküldte az ő fiát. Senki se gondolja, hogy a szent és igaz Isten a bűnnel csak úgy kiegyezik. Hogy azt mondja, hogy spondját rá, felejtsük el az egészet. Tehát az idő majd begyógyítja meg ilyenek. Nem. Isten nem alkuthat meg a bűnnel. Hát ha van egy tökéletes, szent, igaz Isten, akkor logikai ellenmondás, az lehetetlen, hogy a szennyel és a bűnnel kiegyezzen, az vele nem találkozhat, azt ő el kell, hogy ítélje. És az előbb mondtam, hogy az alapbűnünk az, hogy nem tartozunk Isten, nélkül akarunk naggyá lenni, hogy nem bízunk benne, hogy el vagyunk szakadva tőle. És csak ebből jönnek aztán az egyéni vétkek és bűnök. Nem azt jelenti, hogy mindenki a lehető legmélyebbre süllyed. Hát nagyon sok jó embert ismerünk, aki nem Krisztus követője, nem hisz Istenben, mennyi becsületes, dolgos ember van munkahelyen. családapák, akik a családjukkal törődnek. Nagyon sokszor meghat az édesanyai szeretet olyanok részéről is, akik a Bibliát kézbe se veszik. Látunk ilyeneket, vannak ilyenek, de ez nem változtat azon az alap problémám, hogyha nem tartozok Istenhez, akkor elveszett vagyok, akkor én egy bűnös vagyok, akkor a pokol, a kárhozat gyötrelme vár rám, mert nem kerülhetek az Isten közelébe, mert oda nem juthat semmi tisztátalan. És ez a sok jó ember is azért, ha most vizsgáljuk meg csak egy-két percig, hogy azért ott vannak a személyes vétkek és bűnök, ha ugyanis a mércét Isten szabja meg, aki ítél, mert ítélni csak ő ítélhet, és aki ítél, ő szabja meg a mércét. És hogyha egy vizsgán 100 pont a határ, akkor az is megbukik, akinek 99 pontja van, ugye? Ugyanúgy, mint akinek egy pontja van, csak az 99-szel jobb. Ő gondolhatja ezt, meg más emberek is, vagy ha át kell úszni Angliából Amerikába, hát az sem ér oda, aki 15 kilométert vagy 30-at úszik be a tengerben, az is még 100 méter után feladja. Hát gondoljuk meg, azt mondja a Biblia, hogy minden hiába való szóért számot kell adni. Van ember, aki kimeri jelenteni, hogy ő semmi olyan dolgot nem mondott, ami a Biblia mércéje szerint hiába való? Amiről majd Isten azt mondja, hogy nem kellett volna elhangozzon. Van ilyen ember, aki ezt meri mondani? Vagy csak gondolatban. Azt mondja, hogy gondolatban. Azt mondja az Úr Jézus, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj. Én meg megmagyarázom ennek, az mi van e mögött. Hát az, hogy aki gyűlöli atya fiát, az már gyilkos. Erre mondta valaki, hogy sokkal több gyilkos van szabadlábon, mint börtönben. Tehát osztálytársak voltunk, amikor a szülők összevesztek, szomszédok. Nem köszöntek egymást, összevesztek tehát, és nem köszöntek egymásnak, nem is békültek ki sose. Úgy haltak meg mind. És a gyerekek ezt örökölték, hogy ők se köszöntek egymásnak. Hát azt lehet mondani, hogy jó emberek voltak. Ezek tényleg becsületesen dolgoztak, jártak a munkahelyre, az iskolába, a gyerekek, és így tovább, és így tovább. Hát a polgári törvény ezt nem ítéli el, ugye? De a Biblia azt mondja, hogy ha gyűlöl, már gyilkos. Ki meri azt mondani, hogy gondolatban soha nem vétkezett? Hogy nem volt egy olyan gondolata, ami csak úgy átsúvant, mondjuk az irítség. Amit nem is tekintünk olyan mindennapi életben. De a Biblia azt mondja, az bűn. Vagy egy tisztátalan gondolat. Azt mondja az Úr Jézus, ha csak rátekint gonosz kívánság okáért, a másik nemhez tartozóra úgy, hogy ezt a szívében édesgeti, forgatja, már vétkezett. Hát mikor katona voltam, és esti torna volt, hát azt én nem szeretném idézni, hogy ott mit mondtak el, hogy mit csinálnának azzal a hölgyel, aki ott az esti tornát mutatta be a tévébe. Nyilván nem követték el, tehát nem lettek parádnak, mondhatnánk, de hát gondolatban. És nem akarom tovább folytatni, hát nem történik az, hogy valaki elmulaszt valamit, amit meg kellett volna tennie, vagy olyat tesz, amit nem kellett volna. Ha csak egy gondolat, egy tett, egy szó, egy nap, 70 év alatt 70 ezer bűn. Ezt majd ki lehet magyarázni Isten előtt, amikor azt mondja a Biblia, hogy senki nem tud megszólalni. Logikailag is végig lehet vezetni, hogy bűnösök vagyunk, hogy elveszettek vagyunk, hogy nyomorultak vagyunk, ha csak végig gondoljuk. De nem én akarok erről meggyőzni, erről a Szentlélek tud meggyőzni. Azért van itt, azért működik az Isten lelke, mert meggyőz bűnigazság és ítélet tekintetében, ha hagyod. Azért mondja, ne keményítsd meg a szívedet, mert Isten valami nagy dolgot akar elvégezni, nagy dolgot akar adni. A Naamán az utolsó akadálynál majdnem elbukott, amikor haragosan haza akart menni, mert önmaga a legnagyobb akadály az ember. Önmaga a legnagyobb akadály. Azt mondja Søren Kierkegaard, a nagy filozófus, hogy hinni nehéz. De nem azért, mert nem lehet megismerni a Bibliát, meg lehet. Tessék kézbe venni, olvasni. Ha valaki nem érti, segítséget kap a megértéséhez. Még abban se, hogy azt mondjuk, hogy hát igaz. Hát most végigvettük ezeket az igaz. Azért nehéz, mert az engedelmességgel van bajunk. Azzal van bajunk, hogy rátegyük az életünket, hogy akkor elengedjünk mindent, hogy bevalljuk, hogy Uram, szükségem van rád a te bocsánatodra. Hát ez az evangélium. De ha ezt ki tudod mondani, ha le tudsz borulni Jézus Krisztus keresztjénél, hogy Pál apostol mondja, mi pedig a megfeszített Krisztus prédikáljuk, aki meghalt helyettünk, életünk és miattunk. Mert milyen nagy az Isten szeretete, hogy még az ítéletet is saját magán hajtotta végre. A bűn zsoldja a halál, ezért kell meghalni ezen a földön, mert ez a bűn következménye. Ezért vagy van betegség, ezért van nyomorúság ezen a világon. Ez a bűn következménye. De ennél még szörnyűbb a kárhozat, az Isten nélkül lét az örökké valóságban. De Isten nem ezt szánta senkinek, ezért ő még az ítéletet is magára vette, hogy bennünket felszabadítson. Azért, amikor mondtam, hogy a bűn leprája ott van az Ézsaiás könyvében, amikor azt olvassuk a szenvedő szolgáról, a Mesiásról, Jézus Krisztusról, előre utal a prófécia, hogy sújtotta, ott van, hogy az ítélet sújtotta, az a szó azt jelenti éppen a zsidóírás magyarázók szerint, hogy a leprával sújtott, mint a bűnnel sújtott, aki ezt magára vette, bűneink lepráját. Ő vette magára, ő halt meg. Ő kiáltott föl, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, mert ő lett bűnné, és átokká értünk. És mindezt elszenvedve, dicsőségesen föltámadt, mert ez mutatja az ő győzelmét. A bűn a sátán és a halál fölött, vagyis, hogy nekünk is győzelmet ad az örök életre. Ez az evangélium. Ebből a néhány mondat, ebből az egy mondatból, amit Naámán is hallott. Ezt a mondatot hallotta, hogy lehetőség a szabadulásra, van a lehetőség a gyógyulásra. És ha még folytathatom, mert még csak ez az első verseknél vagyunk, csak néhány mondatot arról, hogy mit tanulhatunk ennek a kislánynak a szüleiről, akiről nem olvasunk semmit. De jó lenne, ha Magyarországon ilyen szülők lennének. Nagyon sok. És nem mondjuk azt, hogy nehéz idők vannak, meg hogy milyen mindenféle szellemirányzat van. Előző rendszerben azt mondtuk, hogy már azért, mert ateizmus van, meg materializmus van, meg és így tovább. Hát abban az időben Izraelben sokszor a király járt a bálványistenekhez. Az elit ment a bálványokat imádni. A kétfelé sántikálás ment. Na persze, menjünk az Úr templomába is, aztán meg a bálokhoz. És mégis voltak olyan szülők, akik az Úr félelmében tudták nevelni a gyermekeiket. Mert az, hogy szaporodjak és sokasodjak, azok nem csak annyit jelent, hogy számszerűleg szülessenek gyermekek, hanem hogy az Isten ismeretét adják tovább a szülők. Hogy visszatükrözzék Isten lényét és dicsőségének, az ő kegyelmének a dicsőségét. Ők így nevelték ezt. Hát honnan tudta ez a kislány? Hogy tudott így bizonságot tenni? Az elsősorban otthon kellett hallania, hogy kicsoda Illés Elizeus, és kicsoda Izrael istene. És hogy mit tett az Úr Izraelben? Ezért mondhatta azt, amit mondott. Ó, bár csak ilyen hívő szülők lennének minél több a gyülekezeteinkben, és minél több ebben az országban. És ilyen gyermekek, vagy ilyen felnőttek, akik fényi sóvá tudnak lenni. Mert nem azt mondta ez a lány, hogy jaj, mit mondjak én, hát nem végeztem teológiát. Jaj, nincs nekem szókincsem. Hát tudott arról tanúskodni, amit hitt, amiről meggyőződött, amiben bizonyos volt. Egy mondat is elég volt, és Naámán megszabadult. Egy mondat is elég volt, és Spurgeon megtért egy egyszerű igehirdető szavára. Egy mondat is elég volt, és Ágoston végre megtalálta a boldogságot, amit annyira keresett. Azt az egy mondatot, hát itt hallottunk több mondatban is a bemerítkezőkről, hogy mit éltek át az Úrral, aki ennek az életében ez megtörténik, azt el tudja mondani. És azt sem mondta, hogy úgy kell Naámánnak, elraboltak, rabszíra fűztek, lesújtott rá Isten ítélete. Nem ezt mondja, hanem még az ellenséget is szereti. Még azért is jót tesz, még annak a megmentésért is imádkozik és bizonságot tesz. Csodálatos példa. De amiről még szeretnék beszélni, az a megtértek, a hívők küldetése való buzdítása. Mert az a kérdés, hogy honnan nézzük a dolgokat? Alulnézetből vagy felülnézetből? Emberi szemmel vagy isteni szemmel? Mondjuk, hogyha tegnap voltam Beretyújfalva az új imaház alapkör letétenél, hogy csodálatos tervek vannak, tervrajzok, ugye általában készülnek ilyen építkezésnél makettek is. Na most, hogyha van egy maketta a kezemben, és akkor én így nézem, akkor látok egy téglalapot, és amúgy nem nagyon tudom megállapítani, hogy hogy fog az épület kinézni, ugye? Ha így nézem, akkor már látom, hú, ez csodálatos. Mi fog itt épülni? Vagy mi épült, ha mondjuk a jeruzsálemi templomnak a makettjét nézem, mert ilyen is van, és meg lehet nézni. Szóval, hogy honnan nézzük, nem mindegy. Elsiklottunk azért egy fél mondat fölött, mindjárt az első versben, Naámánnal kapcsolatban. Ott úgy olvastuk, hogy általa szabadította meg az Úr Arámot. Hát hogy? Az Úr nem Izrael istene? Dehogy nem. Hát ez természetes. Hát akkor mi az, hogy megszabadítja Arámot? Hát Arám nem ellensége volt Izraelnek? De hát mit énekeltünk, hogy minden nép fölött Úr. Hogy övé a föld és annak teljessége. Hogy ő a történelm ura. Minden nép fölött, minden seregek fölött ott van. És ahogy Calvin mondja, ami az üdvösségünkre szükséges, Isten kijelentette az ő igében, de a körülöttünk levő dolgok menetét, a történelm menetét sokszor homályban tartja, akár még a saját életünkkel, a gyülekezettel, vagy a családunkkal kapcsolatban is visszanézve értünk meg dolgokat, vagy majd a mennyben. Van ilyen. Ha most idézhetek itt egy-két történelmi példánál, ez engedtessék meg nekem, aki a történelmet szeretem. Szóval, mert nem erről akarok részletesebben, csak hogy egy kicsit érezzük ezt, hogy honnan nézzük, és hogy Isten hogy cselekszik. Aki az előbb elmondottak szerint teljesen világosra tett, hogy aki hisz az Úr Jézusban, az üdvözül. Aki megbánja bűneit, és befogadja a Jézus személyes megváltóján, a örök életet nyer. Teljesen egyértelmű, teljesen világos. De ez, mi ez az, hogy az Arám Naamán által szabadítja meg, miközben egy szembánok hisz? Hogy van ez? Mi ez az egész? De hát emlékezzünk arra, hogy amikor Isten annyi évben keresztül és évtizeden és évszázadon figyelmeztette az ő népét, hogy ne imádjon bálványokat, mert nem lesz jó vége ennek, és végül nem is lesz, hogy Nabukodonozor babiloni király lerombolja Jeruzsálemet és elviszi fogságba a júdaiakat. És Isten eszköze ebben. Vagy amikor azt mondja Isten, de le fog telni a fogság, és haza fogtok jönni, Círus a perzsa király még a templom építés is támogatja, és Isten eszköze ebben. De ezt a Bibliából értjük meg, amikor az isteni nézőpontból látjuk a dolgokat. Ugye említettem, hogy Izraelben sajnos még a király is bálványokat imádott. Ott volt talán a mélypont Akháb és felesége Jézabel, aki pogány nő volt, és behozta még jobban a bál imádatát. És ezt követte Akháb is, és aztán egész odáig jutott, hogy olyan fondorlatos, hazug módon, csalással és gyilkossággal elvette Nábót szőlőjét, és akkor azt mondja az Úr Illés profétának, mondd meg Akhábnak, hogy ahogy a kutyák fölnyalták Nábót vérét, úgy fogják a te véred is fölnyalni. Mert az ítélet le fog sújtani Akháb házára. Ezért a gyalázatért, ezért az istentelenségért, ezért a bűnért. És olvassuk a Bibliában, hogy van egy csata éppen az arámokkal, éppen a szíriaiakkal. És Akháb áruházat. Nem tudja, hogy ki ő. Pedig a szíriai király kiadja a parancsot, hogy Izrael királyát keressétek, őt kell megölni, és akkor győzünk. De senki nem ismeri föl. Csak azt olvassuk a Bibliában, hogy egyszer csak egy arám vitéz kilövi a nyílvesszőjét találomra, de Istennél nincs ilyen véletlen, és eltalálja Akhábot azon az egy helyen, ahol sebezhető volt, csak azon az egy helyen. És akkor ugye a kocsihajtója kiviszi a csataforgatagából, de mire odaérnek, hazaérnek, elvérzik, Akháb meghal, és a kutyák nyalják fel a vérét. És azt írja Josephus Flavius, a zsidó történetíró, hogy az, aki kilőtte a nyilat, az Naamán volt. Hogy állnak össze a dolgok? Isten Naamánt, ezt a szíriai pogány hadvezért keresi, és meg akarja menteni. És az ő tervébe beilleszkedett, ugye, ha ez a zsidó hagyományban így fönnmaradt, el is fogadhatjuk, de ha nem is ő lett volna, akkor is ott volt, hogy a szíriaiak által is hajtatott végre az ítélet, amit Akháb házára mondott. Hogy csak annyit említsek meg két nagyon közeli eseményt a történelmből. Van egy Lukács János nevű történész Amerikában, egy John Lukács, több könyvét lefordították magyarra, van egy ilyen, hogy 5 nap Londonban. Arról az időszakról szól, amikor Churchill lesz a miniszterelnök, amikor a háború igen kritikus helyzetben tart, és Anglia egyedül van Németországgal szemben, és akkor csak annyi a kérés, hogy kössenek fegyverszünetet. Nem is az, hogy kapituláljanak, tegyék, leengedjék be, csak kössenek fegyverszünetet. És 5 nap Londonban, erről szól, hogy nem ír ott Istenről, nem ír ott semmiről, de az egész könyvből kiviláglik, hogy az isteni gondviselés, az isteni hatás nyomán jut oda Churchill, hogy azt mondja, hogy nem, nem, nem. Mert ha ő akkor azt mondja, hogy igen, legyen fegyverszünet, nem tudjuk, mi történt volna Európában, vagy meddig tartott volna a hitleri őrület, a náci őrület. Elkezdte kiirtani a választott népet, Isten nem engedte volna semmiképpen, hogy ezt teljesen megtegye. De nagy azt gondoljuk, hogy Hitlernek sokkal jobb véleménye volt a kereszténységről, úgyhogy sorra került volna, vagy mondjuk rólunk magyarokról, úgyhogy sorra kerültünk volna. Az az isteni gondviselés, és a történelem urának a cselekvése volt. És olyan miniszterelnöki beszéd nem igen hangzott még el. Mert amikor ő állt, hát ha választási kampány van, tessék visszagondolni, miről van szó, meg mikor a választásokat megnyerik, hogy miről van szó. De amikor ő átvette a hatalmat, mit ígért? Vért, könnyet és szenvedést. Hogy egyedül szembeszálljanak és harcoljanak a náci Németországgal. Isten a történelem ura. És ezen a módon is meglátható az, hogy mit tud tenni. Vagy még egy példa, néhány milliméter és néhány perc annyi múlt, hogy régen elnök nem lett a merénylet áldozata. Akit persze nekünk bemutattak, mint ripacsot, mint kivéhet színészt, mint alkalmatlan politikust, de olyan államférfi volt, aki azt mondta, hogy elég volt a hazugságból, a csalásokból, a szerződés szegésekből, a Szovjetunió elkövet. Hát ha ők a szerződéseket megszegve sorra szerelik fel az atomrakétákat, akkor két lehetőség van, vagy leszerelik, és annyi lesz, amennyi a szerződésben, vagy mi is felszereljük a mi oldalunkról. És ebbe bukott bele a Szovjetunió, az ateizmus és materializmus fellegvára. Mert Isten cselekszik, és azt mondja Ézsaiás könyvében, hogy dicsőségemet másnak nem adom sem, dicséretemet a bálványoknak. Mert én még azt láttam, mert pontosan a református gimnázium előtt állították fel a Lenin szobrot, és akkor negyedikes gimnazista voltam, de ki nem mehetünk, de az ablakból láttuk. És azt is láttam, ahogy az óvodásokat oda vezényelték évről évre a kis 4-5 éves gyerekeket, és ott kellett kiabálniuk zászlót lengetve, hogy éljen Lenin bácsi, éljen Lenin bácsi. Mert bálványimádás mindig van így, vagy úgy, vagy amúgy, vagy ha nem követelik, akkor az ember szívében ott vannak a bálványok, mikor mi, leginkább önmaga. És akkor is ott voltam, amikor ledöntötték. Akkor is ott voltam, és láttam, hogy hogy dőlnek le a bálványok. Ezt csak azért mondtam el, hogy nem mindegy, hogy honnan nézzük a dolgokat. És akkor most arról, hogy ha onnan nézzük, hogy ez a kislány rabszolga sorba került, elszakadt a szüleitől, a családjától, a népétől, akkor azt lehet mondani, hogy ez rettenetes, ez szörnyű. Akkor azt lehet mondani, hogy mondják is, hol az Isten? Ha jó az Isten, ha van az Isten, hogy engedhette meg? Ez a saját népe közül. Hát ez borzasztó. Az, az. De nézzük csak az Isten szemszögéből. Az ő szolgája lett az a kislány. A Naamán meggyógyulása, a Naamán megtérése ügyében. Hogy egy szíriai hadvezér azt mondja, hogy tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Hogy azt mondja, hogy én soha nem fogok bemutatni áldozatot semmilyen bálvány Istennek, csak az élő Istent fogom imádni. Volt egy lelkipásztor Erdélyben, akit letartóztattak, és ezt megtudta előre, mert hát ugye minden gyülekezetben volt beépített ember. Meglepő? Volt. Az ilyen-olyan titkos szolgálatoknak. De már nem bírta lelkiismeretileg ezt, és megsukta a lelkipásztorának, hogy le fogják tartóztatni. És akkor azt írja, hogy én annyira megrémültem, és féltem, hogy uram, én nem akarok börtönbe menni. Hát én ez rettenetes. Tehát ő meg tudsz engem menteni. És akkor az úr azt válaszolta, emlékszel, hogy én mit szenvedtem, érted? Te nem vállalnál annyit, hogy börtönbe mégy az én evangéliumomért? És akkor azt mondtam, legyen Uram a te akaratod szerint. És amikor bevittek, és megkérdezték, hogy tudja, hogy miért van maga itt? Igen. Mert hirdettem az Úr Jézusról szóló evangéliumot. Hát, ha tudja, akkor miért tette? Mert ő azt mondta, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek. De különben nem maguk hoztak ide engem, hanem ő küldött ide engem. És amikor a vallató tiszt egy alkalommal hozott egy Bibliát, azt mondja, mindig a Bibliáról beszél meg, hogy az Isten lelkének pecsétje van annan minden szaván. Nem értem, milyen pecsét, hol van, vagy mi ez az egész. Olvasson már belőle. És hát ott kerestem volna belőle. Olvassa! Hát éppen az Ezékiel könyvénél volt nyitva. Az volt, hogy az elveszettet megkeresem. És akkor azt mondja ez a tiszt, ha-ha, kíváncsi vagyok, hogy találja meg itt a maga Isten a mi kezeink között. Azt mondja, engem már megtalált. Hát akkor ki az elveszett? Maga. És megértettem, hogy azért kellett oda kerülnöm, hogy hirdessem a raboknak, a börtönőröknek, a titkosszolgálati tiszteknek az evangéliumot. Azért. És olyan jüntestve, akit hallottunk 2 éve, és karnyújtásnyira volt tőlünk, sőt, megadatott némelyiknek, hogy egy asztal mellett ülhettünk, vagy majd együtt imádkozhattunk. Ő is többször börtönbe került, ahol hirdette az evangéliumot. Vagy talán említhetem, vannak itt is, akik ismerhették Vékás Zoltán testvért, akik 2002-ben megműtöttek és megállapították, hogy súlyos, gyógyíthatatlan rákbeteg, és talán van 1/2 éve. Legjobb esetben 2. Hát még 8 évig élt. És az alatt szolgált a gyülekezetben, és hát szinte rendszeresen, mert ott az imaháznál lakott, jött kivizsgálásra, kezelésre, műtétre. Nem kellemes. Mert csak elmesélte, és szinte rosszul lettem tőle, hogy miken ment keresztül. De minden orvosnak, minden ápolónak, minden betegnek bizonságot tett. És annak a klinikának a vezető fő orvosa, hát oda nem igen lehetett volna, hogy bemenni, hogy professzor úr, imádkozzunk már együtt. Nem. De amikor készültek a műtétre, és elmondta, hogy mi lesz, akkor azt mondta a Vékás testvér, professzor úr, álljunk most meg, és imádkozzunk. És az az ember, aki sose imádkozott, ott elkezdett imádkozni. Lehet, és ez hívő embereknél nem egyszer van, hogy azért kerül kórházba, mert a mellette levő betegágyon levő betegnek kell bizonságot tennie, vagy valakinek, akivel ott találkozik. Mert Isten keresi az elveszetteket. Keresi az utolsó percekig, órákig. Keresi. Azt is tudjátok, és most a bizonság miatt hozom most a üzenet miatt, hogy az én lányom 22 évesen költözött el a földi létből, hazaszólított őt az Úr, és Spanyolországban volt egy baptista táborban. És nem akarok a részletekről szólni, mert egyrészt egy kifejezhetetlen fájdalom szavakban nem önthető, másrészt azt sem lehet igazán szavakba önteni, hogy mit jelent az Isten szeretete és vigasztalása, és olyan cselekedett ő, szinte forgatókönyvszerűen, ahogy ezt visszanézve mi átéltük, amennyit ebből megérthettünk. Ma is felejthetetlen, az mindig előttem, amikor hazaérkeztünk, és kijöttünk a repülőtérről, és Tóth Sándor testvérem, barátom jött értünk, ahogy találkoztunk, és egymás nyakába borultunk. De 10 év teológiával se tanulhattam volna Istenről annyit, mint ebben. Nem könnyű a gyermek ravatala mellett állni. Meg azt átélni, hogy mindenhonnan kihúzzák a nevét, meg hogy mi örököljük meg a kis ösztöndíját. De azt tudom, hogy a mennyben föl van írva, és ő ott van. Testvérek, nem jó börtönbe menni. Én ezt nem állítom, hogy jó börtönbe menni. Nem jó kórházba menni. Hát ki van, aki azt mondja, hogy úgy szeretnék beteg lenni. Van ilyen itt? Nincs. Gyászba lenni se jó. De az Isten kezébe lenni jó. De az Isten tervébe lenni jó. De az Isten akaratát cselekedni jó. És lehet, hogy azért kell ilyen helyzetekbe kerülni, mert Isten így akar általad valakit elérni és megmenteni az örökké valóságnak. Kész vagy-e erre? Tudod-e azt mondani hívő emberként, itt vagyok, Uram? Újra átadom magam, elengedem a félelmeimet, a kényelmemet, a kifogásaimat, mert te akarod építeni az országodat, még a kegyelmi időben akarsz megmenteni embereket. Ez szól nekünk, hívőknek. Nem egy rutinszerű, egy kényelmes, egy hávály hívő életről van szó, még akkor is ebben sok öröm van, ha ebben dicsőítés van, hogy ebben sokszor úgy érezzük, hogy már a menny előcsarnokában vagyunk. Így is van. De vannak ilyen helyzetek is. Vannak ilyenek is, mint amiben a kislány került, és ő Isten szolgája lett. Hát ez az, amikor, hogy milyen szemszögből nézzük a dolgokat. És hadd hívjalak téged a megtérésre. Ha nem vagy még az Úré, itt a lehetőség, hogy megragadt. Itt a lehetőség, hogy tegyél lépéseket, ő már hamarabb megtette, ő előbb szeretett és előbb keresett. Tegyél lépéseket, lehet, hogy csak még annyit, mint Naamán, hogy elhiszed azt, ami elhangzik. És elindulsz, és ez nem mindig könnyű út, van, akinek évekig tart, mire végre eljut, van, akinek talán csak hónapokig, vagy hetekig, vagy napokig, vagy néhány óra. Ezt nem tudom. De nekem mélyítsd meg a szívedet. Ő hallotta egy rabtól, egy kislánytól, és elindult, mert elhitte. És végül eljutott a gyógyulásig, és eljutott a megújulásig. Hívlak Jézus Krisztushoz. És hívlak, mint hívőt, mint az ő gyermekét arra a megújulásra, az odaszánásra, hogy az Isten szolgája legyél az ő országa építésében és lelkek megmentésében. Csendesedjünk el, búcsoljuk össze a kezünket, hunjuk be a szemünket, és ha mégis van szívedben készség és bátorság arra, ha most újra megkérdezem, van-e arra készséget, hogy fölemeled a kezedet, hogy kifejezd. Most nem emberek előtt, mert behunjuk a szemünket, nem azt nézzük, hanem az Úr előtt, hanem a szívedben levő vágy szerint. Hogy mert Isten szent lelke megérintett téged, hogy akarsz indulni, hogy akarod ezt a kegyelmet, ezt az örök életet. Vagy mint hívő megújulni az odaszánásban. Mert ahogy a fehér ruha körülveszi a testek, úgy vesz körül az Isten kegyelme. De az, hogy öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, az azt is jelenti, hogy egész életre szóló program a hívőknek is újra és újra és nap mint nap ezzel az odaszánással, megújult odaszánással kell szolgálnunk. Ha úgy kész vagy erre, tarts fel a kezedet, hogy megdicsőjön az Úr neve, hogy munkálkodjon a szívekben, akár azért, mert szeretné elindulni felé, aki már jön, aki már lépéseket tett, aki már előbb szeretett és keresett, vagy szeretnél megújulni. Hiszen naponta újra oda kell szánni magunkat azért, hogy az ő szolgája. Mert azt mondja Pál apostol, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Nincsen ilyen nagyobb biztonság, sem a Földön. A teljes boldogságban, az örök életben lenni, ennél nincs nagyobb ajándék. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te ígédet. Köszönjük, hogy igazság. Köszönjük, hogy örömhír. Köszönjük, hogy Te megérinted a szíveket. Köszönjük, hogy Te most is szereteteddel közeledsz azokhoz, akik még nem a Tieid. Azokhoz, akik talán rádöbbennek arra, vagy most döbbentek rá, hogy szükségük van rád, hogy szabadulni szeretnének a bűn terhétől, hogy akarnak örök életet, de nem nélküled akarják ezt, mert nem is adhatja meg senki, csak te. Akik talán elindulnak, mint Naamán, megteszik az első tétova lépéseket, légy ott velük, hogy ezt a lelki utat meg tudják tenni egészen a döntésig, a megtérésig, életük átadásáig. És akik a Tieid vagyunk, hadd tudjunk most megújulni. Hadd tudjuk azt mondani, hogy itt vagyok, Uram. Hadd tudjuk azt mondani, hogy rendelkezz velem. Mert nekünk hívőknek is Nem könnyű lemondani önmagunk fölött való rendelkezési jogunkról, de az a legjobb, ha te vezetsz. Ha te akaratod, a te terved valósul meg, hogy ezáltal megdicsőjön a neved, hogy szaporodjon az üdvözülőkkel a te néped, azért, hogy kiáradjon a te lelked ezen a világon. Legyenek megtérők, legyenek hitben megerősödők. Ó, kérünk, hogy add meg ezt most. Töltsd ki a te lelkedet a hajlékra. Hallgass meg a mi imánkat. Fiadért, az Úr Jézusért kérünk, atyánk. Amen.